Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatódik az utolsó panellel a konferencia. Az eredeti elképzelések szerint három vendégünk lett volna itt ma, de sajnos mindenféle okokból csak két vendég tudott eljönni. Szeretném bemutatni Lipai Péter ezredest és Ruszin Romulus ezredest. Mindketten PRT parancsnokok voltak Afganisztánban. Két olyan parancsnokot hívtunk, akik az utolsó időszakban voltak, relatív az utolsó időszakban, 2010-11 és 2011-12-ben. Ennek az utolsó panelnek az volt a koncepciója, hogy itt beszélgessünk a katonai dolgokról kifejezetten, hogy látták a parancsnokok a biztonsági helyzetet, hogy látták a parancsnokok a PRT-nak a tevékenységét katonai szempontból, összehasonlítva más országok szomszédos PRT-knak a tevékenységével. Most biztos nem tudjuk megállni, kitérünk majd a civil és szimik feladatokra is szerintem, de alapvetően próbálunk ragaszkodni a katonai témákhoz, katonai feladatokhoz. Arra gondoltam, hogy vágjunk bele az elején, vagy vágjunk bele már az elején a közepébe, ennyi képzavarral, és kezdjünk el arról beszélni, hogy hát mindketten régóta tagjai vagytok a Magyar Honvédségnek, volt már korábban missziós tapasztalatok, szintén Afganisztánban és Koszovóban, illetve Irakban. Miben volt más? Elhangzott az, hogy ez a PRT, ez teljesen más volt, egy idegen környezetben, egyedül voltunk. Mennyiben jelentett ez mást, mint katonai misszió a korábbi missziókhoz, vagy hát rengeteg kapcsolatotok van a honvédségben, tehát van tapasztalatotok más missziókhoz. Most mennyiben volt ez más PRT, mint szervezet, mint katonai feladat a korábbi balkáni, iraki missziókhoz? Péter.
Úgy szoktam fogalmazni, hogy a PRT a Magyar Honvédség II. Világháború utáni legkomplexebb feladata. Egyrészt azért, mert nem tisztán katonai feladat, és egy katona alapvetően a katonai feladatokra van felkészítve. Ugye nálam okosabbak mondták, hogy a békafenntartás olyan dolog, amihez csak a katonák értenek, noha nem az ő feladatuk. Ebből fakadóan még PRT és PRT között is nagy különbségeket lehet tenni. Szabó tábornok úr oldalán, PRT 2-ben, mint törzsfőnök operáltam, mármint nem betegeket, hanem tevékenykedtem, és ahhoz képest is hatalmas változást jelentett, főleg a biztonsági helyzet romlása miatt a 2010-es időszak, ami én úgy gondolom, hogy ha a statisztikákat is megnézzük, akkor az ISAF, illetve az egész PRT történetnek is az egyik mély pontja volt a 2010-es év. Ott a tavaszi időszaktól kezdve egy rohamos romlás következett be. Az részben magyarázható az igen aktív ISAF műveletekkel, amik természetesen ellen tevékenységet váltottak ki, de sajnos ez megnyilvánult az áldozatok számában is. Ráadásul mindez ötvöződött egy olyan kihívással, hogy 2010. szeptember 18-án országgyűlési választásokra került sor, és már lehetett volna készülni, hiszen egy éve korábban az elnökválasztás idején is megfigyelhető volt, hogy előtte kb. 1-1,5 hónappal a incidensek száma exponenciálisan elkezdett növekedni. Sajnos ez bekövetkezett 2010 nyarán is, és ennek sajnos egyik szomorú epizódja volt 2010. augusztus 23-a, amikor is két bajtársunk vesztette életét egy támadásban. És a mi váltásunk végül is 2010. augusztus 31-én, szeptember 1-én vett át a feladatát, tehát beleestünk egy olyan helyzet kellős közepébe, amit senki nem kívánt még a hátára sem, mert tényleg egy háborús helyzetben találtuk magunkat. A PRT 8-as részéről már mentek a jelzések természetesen, hiszen a felderítő információk azok azért gyűltek, és jeleztek dolgokat. Voltak olyan kezdeményezések is, hogy esetleg eltoljuk a PRT közötti váltást egy későbbi időpontra, de különböző okok miatt végül is maradt eredeti időpontjában. Minek következtében egy viszonylag tapasztalatlan kis csapat találta magát ott a forrongás kellős közepén. Ennek ellenére nagy-nagy megkönnyebbülésemre áldozatok nélkül jöttünk haza, bár meggyőződésem, hogy ez részben a tudás, részben a szerencsének a dolga volt. Ez a helyzet, ez az erősen megromló biztonsági helyzet gyökeresen megváltoztatta a PRT-9-esnek a tevékenységét is, tehát a rendeltetését, és az a említett fejlesztési és a afgán civil szférát támogató szerepe visszaszorult, és előtérbe kerültek a katonai feladatok. Ezt egyébként indokolta az is, hogy az afgán oldalról alapvetően ilyen jellegű kérések jöttek. Tehát innentől kezdve nem iskolákat kellett volna felújítanunk, nem kutakat kértek, és villanyt, meg egyebeket, hanem azt kérték, hogy erődöket építsünk, képezzük ki az embereiket, lőszert, légi támogatást és egyéb dolgokat. Ez volt afgán oldalról, ugyanakkor a tartományban, abban az évben megjelenő nagyobb létszámú szövetséges erők részére pedig egy logisztikai támogatást kellett nyújtanunk, mivel hogy a mi táborunk Camp Pannonia volt az arcvonalhoz, a képzeltbeli arcvonalhoz a legközelebb pár kilométerre, ami azt jelentette, hogy tökéletes helyet biztosítottunk ahhoz, hogy oda betérjenek a harcból visszatérő szövetséges csapatok, feltöltést hagysanak végre, pihenjenek, egyenek, igyanak, és biztonságban érezzék magukat viszonylagosan. Szerencsére a misszió vége felé azért valamennyit konszolidálódott a helyzet. Ami viszont számomra a legfőbb tanúság volt ebből a fél évből, az az, hogy maga a rendszerünk az egy kicsit nehézkesen működik, tehát a tehetetlenség az nem tud egy ilyen gyorsan változó helyzetre időben is megfelelő módon reagálni. Szoktam úgy is fogalmazni, hogy béke szabályzókkal nem lehet háborút nyerni, már pedig ott egy olyan háború folyt, amelyik katona számára a legrosszabbik fajtája a háborúnak, az aszimmetrikus háború, ahol nem tudom, hogy ki az ellenség, hiszen nem visel megkülönböztető jelzéseket, nem viseli fegyverét nyíltan, csak amikor már ténylegesen rám akar lőni. És a már említett rules of engagement miatt én pedig csak akkor használhatom a fegyveremet, ha már ténylegesen megtámadtak, és pozitívan tudom azonosítani a célt. Volt korábban is szó erről a nemzeti megkötésekről, rules of engagementről, és egyetértek a Ruszin ezredes úrral, miszerint nagy szerencsénk, hogy ezek ott voltak. Ugyanis a szövetségesek.
Hol emelti? Úgy érted, hogy ők voltak ott?
Nem, hogy mármint ott volt ez a nemzeti megkötési rendszer, ami ugyan meglehetősen nagy értetlenséget váltott ki a szövetségeseinkből. Sajnos az ISAF-en belül a különböző kontingensek nagyjából egy időpontban váltanak, ami azt jelenti, hogy mindenhol új emberek vannak, és így a PRT panasok első két hónapja az abból áll, hogy megértesse a magasabb szintű parancsnokokkal, meg a szövetséges csapatok parancsnokaival, hogy nekem milyen nemzeti megkötéseim vannak. Engem mire lehet használni, és mire nem. Én nem harcoló alapulat vagyok, hanem egy olyan PRT, amelyik nem hajthat végre támadó jellegű műveleteket, nem tartóztathat le embereket, nem vehet részt tömegkezelésben, és. És ez egy olyan amerikai katona számára, akinek van három tebje, Ranger, Airborne, stb., és részt vett már előtte három háborúban, vagy egy német katona számára, akit más mandátummal küldenek oda, ez elég érthetetlen első olvasatban, és ő azt várná, hogy már pedig én a vártvete harcoljak vele, már pedig nekem nem ez a feladatom, engem nem ezzel küldtek ki. Én úgy gondolom, hogy így elmondhatjuk, hogy most utólag, hogy minden PRT parancsnok számára az utolsó mondat, a vezérkarfőnök úr, vagy a ÖHP parancsnok része az, hogy mindenkit haza kell élve hozni. És ez a legfőbb követelmény, ha az ember a karrierjét nem akarja kerébe törni. Tehát nekem úgy kell minden döntést meghoznom, hogy kb. 5 fajta követelménynek kell eleget tennem. A szövetséges parancsnok, aki egyiket irányítja a műveletemet követelményeinek, aki szerencsére elég hamar felfogta, hogy mire használhat és mire nem. A afgán biztonsági erők vezetői követelményének, hogy velük olyan szinten működjek együtt és támogassam az ő tevékenységet, ahogy azt ők elvárják. Az afgán civilek követelményeinek, az afgán ellenállók követelményeinek, mert azért nekik is van egy elvárásuk velünk szemben, és ez nem azt jelenti, hogy nincs velük kapcsolat, maga módján van, és ez kikényszeríti a helyzet. És természetesen az itthoni elöljáróink követelmények is meg kell felelnem. Most ezeket, mivel hogy ezek a követelmények nem azonosak, ezeket kellene valamilyen szinten összegyúrnom, úgy, hogy abból pozitívan jöjjünk ki. Végül is úgy gondolom, hogy 6 hónap után pozitívan jöttünk ki belőle, annak ellenére, hogy én úgy gondolom, hogy az alaprendeltetésünkből fakadó feladatokat, ami a fejlesztés lett volna, nem tudtuk olyan szinten teljesíteni, mint ahogy az elvárható lett volna. És nem véletlenül tettem fel a kérdést itt a helyettes államtitkár uraknak, most 2010-ben, pont amikor ezek a kinetikai műveletek folytak, és leginkább szükség lett volna arra, hogy ezeket valamilyen módon ellentételezzük, akár CIMIC, akár fejlesztési projektekkel, a fejlesztési pénzek, ami a HM-re jutott volna, nem érkeztek meg. Sem a PRT 8-nak, sem a PRT 9-nek. Viszont a HM ezt felismerte, és a CIMIC költségvetésünket viszont saját mértékéhez képen jelentős mértékben növelte, és végül is valami fajta szabad kezet is adott abban, hogy ezek felhasználását is az eredeti szabályoktól eltérően alkalmazhassam, és átcsoportosítsak egyik területről a másikra, annak érdekében, hogy az afgán igényeket ki tudjuk elégíteni. Tehát a másik forrás az pedig a nemzetközi közösség által biztosított források, akár a amerikaiak által biztosított szörpénz, az ott lévő USAID-nek a anyagi forrásai, a németeknek a tevékenységét valamilyen szinten befolyásolni, mert azért minden szentnek maga felé hagyja természetesen a kezel, főleg a CIMIC-ről van szó, ahol a saját csapataink biztonságának a érdekében hajtunk végre ilyen gyors hatású projekteket. De a koordináció, ami viszont szintén egyik alaprendeltetés a PRT-nak, ebben a helyzetben felértékelődött. És ez a rendszeres koordináció a tartományban lévő különböző nemzetközi szervezetek, erők között elég jól működött, szerencsére, és ennek köszönhetően azért sikerült a végén egy olyan szintet elérnünk, ami még elfogadható volt az afgánok részére is.
Nagy tisztelettel köszönhetek én is mindenkit. Aláhúzom minden egyet szavát a Péternek, maximálisan egyet értek vele. És most már közhelyhez én azt gondolom, ezután a konferenc után minden misszió más. Én Irakban több közvetlen támadást éltem át, mint Afganisztánban. Tehát ha így nézzük a biztonsági helyzetet, hogy melyik, ez mindig megítélés kérdése, és hallottuk, hogy Péterik milyen csávába kerültek bele, melyik szempontból nézem, hogy veszélyes vagy nem veszélyes. Ami a legnagyobb hozadéka az én olvasatomban a PRT-nak, amire irányult a kérdésem is, vezető nemzeti szerepet tudtunk betölteni nemzetközi kötelékben, úgyhogy egy nemzetközi szervezetnek voltunk aktív részei, vezető nemzet voltunk egy tartományban, sőt, Battle Space Owner, szép magyar kifejezéssel. Tehát abban a tartományban az ISAF rangidő szerepe az a PRT parancsnoki volt. A tartományban az én missziós időm alatt szolgált amerikai, német nagyobb erők, ugyanakkor ugye a legalább kettő fajta afgán erő, és ezeknek minden egyes mozdulatának a koordinálásáért a PRT parancsnok volt a felelős. És pontosan az együttműködés az afgán biztonsági erőkkel és a tartományi vezetőkkel is a PRT parancsnoka együttműködésben Nyerki Jóskával, nagykövet úrral tudtuk a civil és a katonai oldalt egyszerre képviselni az afgán kinevezett vagy választott vezetőknél. És erre utalta Péter, hogy a II. Világháború óta ennyire komplex műveletben nem kellett katonának, magyar katonának helytállni, és én azt gondolom, hogy mindaz elismerés, amit kaptunk, illetve azok a sikerek, amit el tudtunk érni, az mutatja a magyar katona erejét. Ha taktikai szintre fordítom le, hogy milyen új helyzetekbe kerültünk, az megint, én azt gondolom, hogy óriási hozam az egyénnek, a katonának, aki kint volt velünk, a parancsoknak és a HM-nek, ugye a leszenször a tapasztalatfeldolgozás során, mert az én misszióm alatt nekem megvolt minden feltétel ahhoz, hogy bármilyen műveletet végrehajtsak. Megvolt az a flexibilitásom, technikai eszközöket és fegyverzett technikai eszközöket tekintve, hogy a városon belül, mivel milyen eszközzel, hány autóval hajtsak végre műveletet, a tartományon belül, vagy a szélső járásokban, vagy ha el kell hagynom a tartományt, akkor mivel menjek. Ez egy óriási előny, és a mi missziunk alatt fel tudtuk eleveníteni azt, hogy éjszaka gyalogjárőrt hajtottunk végre a tartományon belül, aminek egy óriási biztonsági hozadéka volt. Ugye itt nagykövető mondta, hogy a katonai dolgokat nem nagyon szellőztettük, meg mindenki a fejlesztésről beszél, mert erről nem beszélünk. Ez egyrészt obszek, másrészt én azt tanítom mindig a katonáimnak, hogy a csendes profik. Mi csak csináljuk a dolgunkat, és az a jó, hogyha ezekről a hírekről nem nagyon kerül publicitásra semmi. De azok az arcok, amikor végigmentünk az afgán piacon éjszaka, és az afgán kereskedők a saját portékájukat ők védik éjszaka is, az a boldogság, hogy vannak itt, akik segítenek vigyázni, az mindennél többet ér. És ezek a kapcsolatok, az ilyen típusú műveletek segíthettek abban, hogy amikor a korán égetés miatt egy több ezer fős tömeg jött a tábor köré, magyar katona, ahogy a Péter mondta, a tömegosztatásban nem vehet részt. Nem, én akartam osztatni, azok oda jöttek. Oda jöttek, dobáltak, molotov koktélokat gyújtogattak, és ezt meg tudtam oldani úgy, hogy magyar katona nem lőtt le egyetlen afgán embert sem. A legkönnyebbet volna, higgyék el, katonailag, lepattintom az egészet, úgy, ahogy van. Hát, annak milyen következménye? Minket nem azért küldtek oda. Minket nem azért küldtek oda. És együttműködés az afgán vezetőkkel, megint csak szeretném aláhúzni a Nyerki Jóskának a szerepét ebben. Együttműködve a politikai választóvezetőkkel, a katonai vezetőkkel, a rendőri vezetőkkel értük el azt, hogy az afgánoknak kellett kinetikus módon beavatkozni ebből a törvénynek a feloszlatásába.
Magyarán lőttek.
Lőttünk mi is, csak mi nem emberre, ők se arra akartak, de sajnos 2 halott és 9 sebesült lett ennek a tömegosztatásnak a vége. Tehát van még mit tanítani az afgán biztonsági erőknek a tömegosztatásról, ott vagyunk és segítünk a jövőben is. Vagy a másik ilyen sikersztoriként könyveltem én el, amikor mint egy 300 korábbi ellenálló adta meg magát a Bajszagál térségében. Ezelőtt csak helikopterek mertek oda bemenni, hiszen az egy bázis volt az ellenállóknak, oda mentek mindig vissza a műveletek után. A rendőrfőnök kért a segítséget, hogy szervezzük meg közösen ennek az ellenállóknak a fogadását. És együtt lovagoltunk fel arra a területre, a rendőrfőnökkel, természetesen nemzetközi kollégákkal együtt, hogy biztosítsuk a jelenlétet, illetve megint csak a civil oldalnak az ereje, kértem a kormányzót, hogy a különböző osztályoknak a vezetői is jöjjenek el oda a fegyvert letenni készülő ellenállókhoz, hogy ez azt jelenti, hogy ezen a térségen is elindul valami. Hiszen ez eddig egy elszigetelt térség, hogy senki nem mer bemenni. Most, ha ők csatlakoznak, akkor lesz kurcúrás, amit tábornok úr mondott, fel tudunk menni orvosi segélyt biztosítani, iskolát tudunk építeni a gyerekeknek, hogy ne kelljen nekik körülbelül 70-100 kilométert gyalogolni. Remélem ez a folyamat, ez azután is menni fog. Szóval egy nagyon összetett feladat, és azt gondolom, hogy katonapolitikai sikerekkel tudtuk zárni, hiszen a szövetségeseinknek be tudtuk bizonyítani azt, hogy igenis a magyar katonára lehet számítani. A magyar erőkre lehet számítani, mert amikor a szövetséges erők bajba kerültek, és minket hívtak, hogy segítsünk, akkor negyed órán belül a sérültet a helikopter már el is vitte arról a helyről, ahol sajnos őket megtámadták. Ezek azok a dolgok, amik itthon utána Európába, ha találkozik a német miniszter a magyar miniszterrel, akkor megköszöni neki a 3-4 ezer kilométerre távol történt segítségnyújtást.
Említetted, hogy ez a... Szeretném még reagálni, Péter, parancsa.
Ugyan azt mondtam, hogy a rendszerünk eléggé nehézkes, de... Ez csak a kint lévő parancsok szemében nehézkes. Tehát ő mindent természetesen mindent azonnal szeretne, amikor a gond formát ölt, de ugye kettőnk között volt pontosan 1 év. Azok a problémák, amik nekem még problémát jelentettek, páncélozott eszközök, működőképes, nehéz fegyverzet és rádiók, az neki már nem jelentett gondot, mert közben ezek azért kiszállításra, beszerzésre és kiszállításra kerültek. Itt inkább az előrelátásra szeretnék egy kicsit rámutatni, hogy gyorsabban kell azért reagálni, hogyha a katonáinkat harcba küldjük. Tehát nem lett volna szabad, hogy minket váratlanul érjen egy ilyen helyzet, hiszen voltak ennek azért előjelei. Illetve a megítélése a PRT-nak, ahogy mondtam, ez a 2 hónap után, amikor elfogadtak minket olyannak, amilyenek vagyunk, onnantól kezdve úgymond teljesen felhőtlen volt a kapcsolat mind az amerikaiakkal, mind a németekkel, és tényleg arra használtak minket, amire kell. Egy tudták, ha bajban vannak, akkor mi ki fogunk menni, és ki fogjuk őket húzni a csávából. És amikor erre sor került, akkor ők ezt tudomásul vették, hogy oké, mi ezt tudjuk, erre fognak minket használni. Köszönöm.
Hát akkor a nemzeti megkötések azért azt lehetővé tették, hogyha valaki bajba került egy másik ország, akkor arra kimenjetek és reagáljatok?
Természetesen ez része volt. Tehát a PRT számára a legerősebb nemzeti megkötés, hogy mi nem kezdeményezhetünk támadó akciót. Hiszen a PRT-nek nem ez az alap. Nem fér össze ezzel. De természetesen katonák vagyunk. Tehát én úgy fogalmaztam a srácaimnak, hogy azért nehéz ez a feladat, mert be kell nyelni az első pofont. És utána tudunk reagálni. Ha látom, hogy meg akarnak ütni, akkor már használhatom a fegyvert. Ez teljesen természetes. Ezután majd a bíróság eldönti, hogy, ő tényleg lőni akart, vagy nem, de az legyen annak a hibája, aki fenyegetőleg lép fel. Tehát ilyen fajta problémánk azért nem volt, tehát a nemzeti megkötés ez van, illetve mindent lehet rugalmasan értelmezni, én azt gondolom, csak gondolkozunk a dobozon kívül, hiszen mindig a legfontosabb az elérendő célnak az elérése.
Említettétek mind a ketten, hogy milyen új képességekkel rendelkeztél már, tehát ezzel az éjszakai járőrzéssel, hogy belőle talán a Péternek több tapasztaltam, mert ő volt ugye a PRT 2-ben, és összetudjuk azt foglalni, hogy így az 2006 és 2012 között mondjuk honnan, hova jutott el a PRT, vagy a honvédség az Afganisztánban alkalmazott képességeket. Tehát milyen új képességek mentek ki Afganisztán, vagy lehet, hogy talán ezek pont azért kerültek alkalmazásra vagy beszerzésre, mert Afganisztánban szükség volt, mondható ez?
Szerintem igen, és ez a stratégiai jelentősége magának ennek a missziónak, hogy ezen keresztül egy csomó olyan technikai eszközöt jutott be viszonylag hamar, ami egyébként lehet, hogy nem jutott volna, de csak mondjuk 10 vagy 20 év múlva. A PRT 2-ben is összehasonlítva, kb. A Ladából átöltünk egy Mercedesbe, tehát nálunk is 2011. januárban megérkeztek a ominózus MREP-ek, amelyek tökéletesek voltak arra, hogy aszfaltozott úton viszonylag nagy sebességgel tudjanak közlekedni. Tudtuk egyébként, hogy borulékonyak, és sajnos egy durdefektet nem lehet kiküszöbölni, amikor olyanok az útviszonyok, illetve olyan a hőmérséklet, amilyen. Viszont nekünk, ahogy mondtam, a mi rádióink még nem igazán voltak megbízhatóak, a fegyveink nem voltak megbízhatóak, a járműveink védelme nem volt tökéletes, de tudtuk, és így mentünk ki, hogy vállaltuk, hogy ezzel fogjuk végrehajtani a feladatot, csak kint kell szembesülni azzal, hogy ez most itt valószínűleg kevés lesz. Amikor látja a katona azt, hogy a egyébként sokkal fejlettebb technikával rendelkező német és amerikai katonák tucatjával halnak meg közvetlen környezetemben, akkor természetesen elkezd félni. És akkor az embernek be kell vállalni olyan dolgokat, saját felelősségre, hogy végrehajt ilyen moráljavító intézkedéseket, amelyek nem biztos, hogy szabályosak, de legalább azt a érzetet keltik a katonába, hogy lehet, hogy ez engem megvéd. És szerencsére, tehát mondom, szeptember elején kezdtük, januárban megjöttek az újabb eszközök, rá fél éven belül ott voltak a új hemvik is, amelyek már a korábbi hemviknek a műszaki problémáit már kiküszöbölték, ott voltak az új fegyverek, az új rádiókkal felszerelve, ott volt a GTEC képesség, ami még nekem nem adatott meg, minek következtében én nem kérhettem ugyan légitámogatást, de ott mondta, a pilóta döntött el, hogy oda csap vagy nem csap, ha tudja azonosítani a célt. Még ha van egy GTEC, akkor ő adja ki a parancsot, hogy már pedig oda fogsz csapni, és akkor oda is csap, ahova mondják neki. És ez hatalmas. Én nagyon irigykedtem, amikor olvastam a cikkeket, hogy romék apacs kísérlettel mentek el talaba barfakba. Mi a nélkül mentek, azt meg is lőttek minket, de keményen. De szerencsében is kijöttek élve a fiúk, mert észnél voltak, és helyén volt az eszük. Én azt mondom, hogy ehhez képest, tehát viszonyokhoz képest nagyon gyorsan változott. 2007-es képest pedig fénysebességgel változtak a dolgok, és úgy mondja, végére viszonylag normális viszonyok.
Tapintható az evolúció. Az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az első PRT is az én alakulatomtól ment ki, meg az utolsó is, tehát a Force Protection az tőlünk ment, tehát a srácok is érezték a különbséget, és ez egy óriási bizalom egyébként a felső vezetés felé, mert a srácok a saját bőrükén tapasztalják, hogy tesznek értük. És amit Peti mond, az megint csak egy a katonai haszon, taktikai haszon. Számtalan cikk megjelenik, hogy a magyar katonák, katonatisztek még mindig isznak, nem beszélik az angol, hát kérem szépen. Ez csak nem igaz. Tehát amikor ülök a hemvénbe, lovagolok le, a lovabarfogba, a 10-12 autómmal azért, hogy ott építsünk, hogy biztonságot teremtsünk, közösen mondjuk az afgánokkal, felettem meg a két apacs ott pörög, amivel beszélek, hogy menj már egy kicsit előre, nézzél szét, mert ez szokott lenni a veszélyes szakasz. Jön vissza és szól, hogy figyeljétek, ide találtunk két frissen, hálsás, mit csináljunk. Menjél lejjebb, csapass egy kör, jó, egy-két rakétát engedj ki oldalra, attól hát, ha elmennek, ha gond van, akkor szóljál, mert akkor odaérünk is. Nemzetközi együttműködés. Ha nekem valaki a tisztogatáskor azt mondja, hogy ezredes úr, vagyok, főhadnagy úr, te 20 év múlva Afganisztánban amerikai kísérettel fogsz, amerikai gépjárművel, magyar géppuskával, vagy igen, magyar célpuskával mondjuk békét teremteni, akkor kiröhögöm. És ez a valóság.
Hát a békét teremteni, azt nem tudjuk, de mondjuk válságot kezelni, azt biztosan mondhatjuk. Felírtam még itt ilyeneket az új képességekhez, esetleg a kedvetek van, kitettek rá, pilóta nélküli repülőgép, Infops, CIMIC képesség. Igazából, de nekem még egy dolog van, amire az elején próbáltam utalni, hát van kellettek mégis válaszolni rá, hogy az, hogy tehát nekem volt mindig egy olyan érzésem ezekből a különböző beszélgetésekből, amit a különböző misszióban folytattam, hogy azért a most pont két olyan embert kérdezek, aki szeret beszélni, de hogy tehát az a parancsnok személye ebben a misszióban valamennyire azért nagyobb szerepet játszott, mint mondjuk egy koszovói misszióban, ahol az emberben volt egy katonai hierarchiában, és alulfelül csak katonákkal, jó, abban azért nem vagy fölfelé és lefelé a hierarchiában, csak katonákkal érintkezett, és ez meg mégis egy olyan szerep volt, ahol, ami talán nem egy szokványos parancsnoki szerep, hogy az afgánokkal le kell teázni, az NGO-k munkatársaival is szót kell érteni, és azért ebből a PRT története alatt ebből voltak surlódások, hogy nem mindig találták meg a parancsnokok, vagy a parancsnok helyettesek a szót az afgánokkal, vagy a nemzetközi NGO-kkal, vagy a magyar NGO-kkal. Tudom, hogy a tapasztalatok mindentőtök számára maximálisan pozitívak voltak, csak hát a más...
Voltam ilyen kontingens parancsnok, így van a Koszovóban, az egy teljesen más feladat volt, ahol az embernek nem kellett olyan döntéseket meghozni, mint amiket itt meg kellett hozni. Itt az ember teljesen magára volt utalva. Mert egyrészt a távolság, az időbeni eltolódás, egyéb dolgok miatt nem lehetett mindig felhívni az előjárt, hogy na most mit. Meg kellett hozni olyan döntéseket, ami bizony tényleg csak háborúban adódik meg. És ezért vállalni kellett a következményt, mind az előjáró előtt, mind a katonáim előtt, meg mind a szövetségesek előtt. Amit Romi említett itt a Battle Space Owner szerepe, ez nálunk éppen még csak kiforróban volt. És mi, hogy éppen komoly ISAF műveletek folytak szinte folyamatosan, és ennek előtte még nem volt hagyománya, ezért ezzel nem is nagyon tudtam igazán élni, csak annyi, hogy próbáltam koordinálni, meg kierőszakolni az információkat, mondjuk az amerikai SF-ből kiszedni információt fog csinálni, ez nem egy olyan egy dolog. Mondom, jó, legalább akkor annyit mondjanak már meg, hogy valahol valamit fognak csinálni, hogy tudjam már, hogy másnap állnak ott kapunkban, és követelnek kártérítést. Tehát, hogy ne érjen váratlanul. Ennek aztán kialakult a vége. Annyit csak, amennyi rám tartozik, elmondtak. A németekkel mindig meg lehetett beszélni, hogy mit csinálnak, meg hogy csinálnak, és az afgánokat is rá lehetett szokatni, hogy erről tájékoztassanak minket időben. És ebben nagyon nagy segítségünkre volt az OMLT kint lévő csapata mindig. És ahogy ez korábban is elhangzott, ez a két magyar kontingens nagyon jól kiegészítette egymást. És végén mindenkinek a fejében egyértelmű, mert igen, a PRT az nem harcol, csak ha vészhelyzet van. Ez egyébként egyfajta veszélyforrás is, amit nehezen szoktak megérteni, mert hogy megnézzük, csak a PRT-ba voltak halottaink. És aki azt mondja, hogy a PRT az kevésbé veszélyes, mint az OMLT, azzal nem tudok egyetérteni. Mert gondoljunk egy kicsit az ellenállók fejével. Ő kit fog megtámadni? Azt, aki 5-6 járművel megy ki, és tudom róla egyébként, mert évek óta ő nem fog támadni, és elmegy a világ végére, eleinte még apacs nélkül, és megy a szúrókokon keresztül, őt fogom megtámadni, vagy a 30-50 járművel tudatosan támadó feladat kivonuló OMLT-t. Ott csak az fog ellenállni, meg rájuk lőni, aki totál agyament, vagy annyira, hogy mondjam, hisz a saját igazában, hogy ő ellenáll. Egyébként meg elmenekül, hiszen ellenálló, és nem az a őse buta, hogy fölvegye a nagyobb erővel a harcot. A lényeg az, hogy az új képességek nagyon gyorsan be tudtak épülni a feladat végrehajtásba. Az előző PRT-nál gondok voltak, technikai gondok voltak még a SUAV-val, mi már széleskedett. És minden ez a pilóta nélküli, kis hatótávolságú pilóta nélküli, robotrepülő, nevezzük így. Tudni kell, ismerni kell pontosan a képességeit, és akkor maximálisan ki lehet arra használni, amire alkalmas. Nappal is, éjszaka is, táborvédelemre, adható távolságon belül, akár ugrásokkal, konvojkísérésre, rendezvények biztosítására. Elfogadva azt, hogy nem mi vagyunk a prioritás. Tehát itt van aztán légtérmenedzsmenttől kezdve, amit el kell sajátítani megint csak. Tehát tudomásul kell venni, ha megjelenik ott a térségben 5 kilométeren belül egy ISAF repülőgép vagy helikopter, akkor mi nem fogunk felszállni, akárhány nappal is korábban ezt letisztáztuk, hogy fel fogunk szállni. Csak az afgán légerőről még nem beszéltünk, hogy a helikopterek azok bejelentés nélkül röpködtek mély repülésben fölöttünk, vagy éppen szálltak le előzetes bejelentés nélkül, hiszen folyt a háború, tehát ezt egyet kellett élni. A CIMIC annyira nem volt új. Csak ugye az elején, a PRT misszió elején volt új, és én úgy gondolom, hogy a parancsnokok nagyon gyorsan megtanulták, hogy hogyan tudják használni ezt a képességet, nagyon hatékonyan, úgy gondolom. Tehát rendkívül nagy szerepe volt a SZIMIK-nek abban, hogy a katonáinkat elfogadták. És ez többször visszajött, hogy a magyar katonákat alapvetően kedvelik Afganisztánban, már Baglanban, mert sokkal empatikusabbak, sokkal fogékonyabbak az afgán problémákra. Ha kell, én is felvállaltam még az amerikaiakkal is az ütközést azért, hogy megértesen velük, hogy most nem arról szól ez a dolog, hogy én ráerőszakolom a saját elképzelésemet az afgánokra, hisz nekik van egy saját struktúrájuk, egy saját státuszkójuk, és én ebbe beleszólok, abból csak probléma lesz. És ha nem fogták föl, akkor bizony annak meg is volt a negatív következménye. És a végén, ha jól tudom, itt az utolsó kontingens parancsnoknak mondta azt a mostani kormányzó, hogyha a magyar katonák nem ilyenek lettek volna, akkor nem csak 7 halottunk lett volna. És ezt a képességünket maguk az ellenállók is elismerték. Tehát amikor 2010. december 21-én, 19-én, 3 nappal a éppen folyó hadművet vége előtt bejött hozzám a említett Dandegori tartomány 2 olyan szellemi vezetője, aki tulajdonképpen azt a 2 nagy törzset vezette, akik az ellenállók javát adták, azzal a kéréssel, hogyha én leállítom a hadműveletet, akkor ők garantálják, hogy magyar katonák, és csak a magyar katonák behemetnek bántalom nélkül Dandegoriba is fejleszthetünk. Én meg azt mondtam, hogy hát ez nem így működik. Tudtam, hogy 3 hónap úgyis vége lenne a hadműveletnek, mert jön a karácsonyi szünet, úgymond. És azt mondtam, hogy kérek 3 napot, de be fog menni az amerikai is, és a német is. És akkor kötöttünk egy ilyen betyárt, becsületen alakuló paktumot. 3 nap múlva leállt a hadművelet, nem az én közbenjárásomra, amúgy is leállt volna, de ők viszont elismerték, hogy na igen, ezt is a PRT intézte el. És mindaz, amit mondott a Szabó tábornok úr is, tehát a PRT-t egy olyan hídnak tekintették az afgánok, hogy rajtunk keresztül üzengettek mindig, akár az Arsinorsnak, az ISAF legfelsőbb parancsnokságának, mert tudták, hogy rajtunk keresztül elmegy, és bíztak bennünk, hogy képviseljük az ő érdekeiket. Köszönöm.
Amit kérdeztél, Péter, a parancsok személye meghatározó. Meghatározó, mert én mindig azt mondom, Magyarországon nem a pozíció meghatározó, hanem a személy. Tehát ha egy bármelyik szervezet élén a vezetőt kicseréljük, az a szervezet más lesz. Tetszik, nem tetszik, hiába vannak leírva SMS-ek, hiába vannak törvények, mindenki egy kicsit a saját képére formál, és ez igaz a piátikra is. Minden parancsok máshogy vállalta be, hogy ezt még megmerem csinálni, vagy ezt már nem. Pontosan, amit a sokrétű megfelelési kényszer miatt, amit Peti már recsetelt, ez a legalább 5. Tehát mindig más. Például nekem az SF-vel sokkal könnyebb volt, ugye, mert én SF-ként kezdtem, tehát a különleges erőknél kezdtem a szolnoki szolgálatot, Irakban is egy különleges erőcsoportot vezettem, tehát nyilván, amikor megérkeztem, akkor volt közös nyelv amerikai különleges erőkkel is azonnal, tehát nekem nem volt problémám, hogy megmondják, hogy mi is hol fog következni, nyilván az OPSEC betartásával. De amit Péter kérdezett, hogy mondjuk már valami negatívat is, igaz, hogy mert voltak is surlódások. Surlódások mindig vannak, én úgy hívtam ezt, hogy ezek kihívások, amiket meg kell oldani, challenge-ek. Volt nyilván kontingensen belül, szövetségen belül, szövetségen kívül, ez természetes. És a fejlesztéssel kapcsolatban is ez természetes, hiszen az a statisztika, amit nagykövető úr mondott, az teljesen igaz. Ha megfújtom, hogyha én úgy teszem fel a kérdést, hogy ami pénzt adtak fejlesztésre a donor szervezetek, abból annak hány százalékából került projekt megalkotásra, akkor az a pénz, ami a PRT-hoz jött, az 100%. Tehát amit mi fejlesztésre kaptunk, az fejlesztésre is ment el. Ebben nincsen benne az a sok milliárd forint, amit a honvédelmi tárca arra költött, hogy ez a kontingens kint legyen Afganisztánba, kezdve egy 100 alatti létszámtól majdnem egy 300-ig. Nincsen benne az ellátás, benne semmi más. Tehát amit mi fejlesztésre kaptunk, ami nem SZIMIK projektekre kaptunk, az arra ment el. És úgy ment el arra, hogy az afgán vállalkozókat igyekeztünk bevonni, ez egy kétszeres mert nem minden országról a vállalkozókat, hanem afgán vállalkozóknak adtuk ki a munkát, hogy az ő érdekükbe saját maguknak bevétel kerüljön valami. És nekem ez volt a legnagyobb problémám, igazándiból. Ezt a koordinációt hiányoltam nagyon, hogy az a sok-sok milliárd, ami magyar részről jött, azt valahogy nem nagyon akarták egyeztetni velünk. Volt olyan eset, nem nevezem meg, hogy melyik NGO, egy járásban ők szerettek volna egy kórházat építeni. Hát de halódott már 3 éve az ügy. igazániból. Mert hogyan akarták még ezt építeni? Úgy, hogy megkerestek egy harmadik donorországot, pályáznak nála pénzre, aztán majd abból ők majd megépítetik ott azt a bizonyos dolgot. Hát kérem, lejáratjuk magunkat, lejáratjuk a piátit. Nem is akarok ezzel foglalkozni, és valóban voltak ilyen keményebb tárgyalásaink, amikor azt mondtam, hogy na figyelj ide, értek mindent, itt az utolsó határidő, ha eddig nem kezditek meg, vagy nem hozod a szerződést, akkor én találtam másik forrás, hogy beindítsuk, mert itt az afgán embereknek kell segíteni. Ennyi idő elég, kérlek jelezd vissza, ha nem, akkor én beindítom a másik projektet, és vállalom annak az ódiumát, hogy hülyék leszünk, bocsánat, az afgánok előtt, hogy egyszerre két magyar akarja úgy azt a projektet megcsinálni. De a mi becsületünk, a mi biztonságunk ezen múlik, amit a Péter ecsetelt, hogy az afgán emberek szemében is hiteles marad-e a magyar kontingens. Mert ők nem nagyon foglalkoznak. Bármelyik külső ország nem foglalkozik, hogy ez katona vagy nem katona, ez PRT vagy nem PRT, magyar. És a civileknek itt van a valós biztonságérzetük, vagy a hiányos biztonságérzetük, hogy egy pólóba, farmernadrába rohangál Afganisztán belter. Én mindig elmondtam, amikor eljöttek hozzám, hogy mi gondolsz, ha bajba kerülsz, ki fog érni? Tehát nem kell tudni, hogy te mit csinálsz, meg hol vagy, mert én itt írok, hogy ellenőrizlek, hanem pont a te érdekedbe. Megkerestünk mi két német kollégát nagyon sokáig a hegyekbe. Aztán megtaláltuk lefejét az Ándiból. Ha tudom, hogy hol vannak, akkor tudok segíteni. És valóban az lenne az alapelv, hogy a magyar katona segítsen a civileknek a biztonságos környezet megteremtésében ahhoz, hogy a saját projekteiket futassák. Hát ehhez egyeztetni kell. Ehhez egyeztetni kell. Én nem akarok tőlük költségvetést elvenni, és ezt nagyon nehezen tudta bevenni a fejük. Tehát én nem akarom tőlük elvenni, hogy ő megnyert itt a külügytől pénzt. Azt, hogy megkapta, csinálja. De akkor, ha lehet, akkor ugyanazon a helyen ne indítsunk már kettőt. Illetve nagyon fontos, mivel nekünk volt napi kapcsolatunk a kinevezett és választott afgán vezetéssel, nekünk akkor tudunk olyat készíteni és építeni és adni, hogyha ismerik őket, ismerik az ő igényeiket. Tehát nem biztos, hogy uszodát kell építeni Afganisztánban, amikor sokkal nagyobb kihívásokra van, vagy sokkal nagyobb kihívásokkal küzdködnek. Ő hiába pályázott arra is megnyerte, hogy akkor ő egy feszített vízszint 50 méteres úszodát, nem volt ilyen, tehát ilyen, ezt ne írja fel senki, direkt ilyen példát mondok, ami nem létezik. Tehát egy 50 méteres feszített víztükrő medencét akar építeni, mert neki erre van szakembere meg pénze, nem kell. Az nem kell. És ezt igazából mi tudjuk, mert nekünk van napi kapcsolatunk, sőt, ugye számtalan olyan projekt van Afganisztánban, hogy éppen egy falun belül megvan az ellenzék, hogy ide szeretné, vagy oda szeretné, ezt szeretne, vagy azt szeretne. Ezt a helyi vezeték nélkül, a helyi öregek nélkül nem lehet normálisan kezelni. Volt olyan, ugye épp a mini vízerőművek, volt egy régi vízerőmű, elromlott. Na, megcsináltatjuk szími költséget, és tényleg gyorsan kész van. Hát a falu másik népe csákjázta meg ezt, mert ő azt szerette volna, hogy a falu másik végébe is jusson áram, ehhez meg építeni kellett volna egy másikat oda. Igen, ám, de akkor el kellett volna vezetni a patakot is. Nem lett volna sokkal drágább egyébként, csak plusz ők kiássák azt is. És akkor itt kell ez a fajta diplomácia, megint köszönve Nyerki Jóskáéknak, hogy a választott vezetőkkel, a kiválasztott vezetőkkel tudtunk együtt leülni, hogy figyeljetek ide, két opció van. Nekem mindegy, pénzbe ugyanannyi. Nektek kell eldönteni, mert ti laktok itt, és nektek kell tovább itt együtt élni. Nem gondolom, hogy az NGO-knak, akik lehet, hogy személyesen hosszabb ideig vannak azon a területen, ők kiépítettek olyan képességet, hogy akár a kormányzóhoz naponta bejárjanak, hogyha kell. Vagy a tartományi súravezetőhöz naponta bemenjenek, ha kell. Mert nem fogadja őket. Ott tetszik, nem tetszik, ott a piáti parancsokat meg a nagykövetet fogadják el. Akármikor hívtam őket, köszönve az elődöknek, mindig fogadtak. Vagy mindig bejöttek. És ezt az erőt kellene felismerni az NGO-knak is, hogy sokkal sikeresebbek tudnának lenni. Még egyszer, a HM nem akar elvonni tőlük pénzt. Hát ha mindenki csak a felét tolta volna be, amit a HM bedolt, akkor Bagdan tartomány is sokkal virágzóbb tartomány lehetne most.
Igen, Péter? Még a parancsok személyhez, hogy Rom is mondta, az, hogy az emberek milyen a területe, milyen plusz képességei vannak, legyen nyelvtudásról. A Szabó tábornokunknak és nekem is az, hogy németül beszélünk, ez egy hatalmas előnyt jelentett a németekkel való kapcsolattartásban. Nekem velük volt nagyon jó a kapcsolatom ebből fakadóan. Ne gondolja senki úgy, hogy maga dönti el, hogy milyen projekteket hajt végre. Ahogy mondta is Ezredes úr, Előtte ugye van egy tartományi fejlesztési terv, amit persze számomra több ezer tétel van, és mindig meg bele utó módon új dolgok, amelyek korábban. A lényeg, hogy ezért a felelős a tartományi kormányzó, és a projekteket, a fejlesztési projektekről van most szó, ezeket egyeztetni kell. Tehát olyanokat választunk, amik benne vannak ebbe a tervbe, és a tartomány vezetősége ezt a saját hatáskörében már leegyeztette. Tehát nem öncélúan és önhatalmulag választjuk meg ezeket a projekteket. Az, hogy az ember mennyire tud velük szót érteni, nagyon fontos. Mennyire van egy katonának politikai érzéke, amire nem vagyunk felkészítve. Én sokat tanultam megint csak Szabó tábornok utól, a kiváló politikus az én meglátásom szerint, hogy hogyan kell alkalmazkodni másokhoz. És ha ennek érdekében kézenfogva kell járni a tartományi súravezetővel, vagy a rendőrfőnökkel a főutcán, akkor azt is meg kell tenni. Azért, mert ez a feladatunk, és alkalmazkodnunk kell a helyi viszonyokhoz, a helyi szokásokhoz. És én úgy gondolom, hogy ez a fiatal katonai gárda többségében volt. Egy folyamatos értéket képviselt a parancsnoki gárda többsége, és ez volt az, ami végül is elvezetett oda, hogy mondhatjuk azt, hogy nem buktunk meg ebben a feladatban. Én nem mondom azt, hogy nagyon sikeresek voltunk, hiszen ennek a erőforrásai nem biztos, hogy rendelkezésre álltak, nem betegedhettünk németekkel, angolokkal, hollandokkal, amerikaiakkal, de nem buktunk meg. Uh-huh. És számomra ez már maga egy siker.
Köszönöm. Végül is a következő kérdésem a ti meglátásotok a fejlesztési tevékenységre volt, de ezt nagyrészt megválaszoltátok, úgyhogy mielőtt átadom a kérdéseknek a lehetőséget, még valamit mondjatok, hogy szerintetek akkor mi volt a katonai szempontból a tapasztalat ennek a 8 év afganisztáni PRT-nak, katonai szempontból.
Katonai szempontból a magyar honvédség maga biztos lett. Én a taktikai szintről beszélek mindenképpen, de biztos, hogy a hadműveleti stratégiai szinten is egy sokkal nagyobb magabiztossággal állnak a kollégák bármilyen művelet megtervezéséhez, felhasználva ezt a 8 év tapasztalatot. Nekem a legfontosabb ugye a harcászati szint, mert én azért vagyok felelős bent a kollégákkal, de nyilván erről szeretnék inkább nyilatkozni. Az én katonáimmal bárhova elmegyek. Tehát bökjön le a politikai felszívületi és a világ térképen bárhova, ami az ország érdeke úgy követeli. Összeszedem azt a csapatot, amire engedélyt adnak, és elmegyünk és megcsináljuk. Én azt gondolom, hogy ha minden szakma Magyarországon ezt el tudna mondani magáról, akkor lehet, hogy még sikeresebb lenne az ország.
Nekem is leböghetnek egy térképre valahol. Igen? Péter?
Maximálisan egyetértve azzal, amit mondott Romi. Még a felkészülés időszakában a tálas Péter. Nekünk biztonságpolitikai tájékoztatót Afrikáról, Afganisztánról. És meglehetősen nagy, ez már csak ilyen tudatalatti volt, igen. Majd erről is akartam szólni, igen. És nagyon fekete képet festett le nekünk. Tehát ő úgy fejezte be, de csak abban a körben, hogy elég reménytelen látja stratégiai szinten a dolgokat. De mindenképpen találjunk benne értelmet. És ez az értelem pedig nem más, mint amit mondtam, taktikai szinten az egyes katonáink, a kis kötelékeink század szintig bezárólag olyan tapasztalatokat tudtak összeszedni helyzetben, amikor lőttek rájuk, amikor választottuk kellett rá. A parancsnoki gárda elsajátított olyan működés elvet operáton belül, itthon csak elméletben sajátítható el. És nem azért ők ilyen munkás ruhába, mert tiszteletlen vagyok itt a megjelentekkel szemben, hanem éppen a Szabó tábornok úrék által kidolgozott úgynevezett harcos program kísérleti projektje folyik, amelynek az a célja, hogy a kísérleti megszerzett tapasztalatokat a lehető leggyorsabban beépítsük a hazai katonai képzés, harcászati kiképzés különböző szintjein, és ennek van egy pilóta projektje, ami éppen most folyik itt az egyik gyakorló téren, és én onnan jöttem. Tehát ez az, ami igazán érdemes. Ezek olyan képességek, az, hogy a katona szagolt már puskapor füstöt, amit országvédelmi feladatokban is tud alkalmazni. Hiszen, ezt is mondták már többen itt mai nap folyamán, ezt máshol nem lehet megszerezni, és egy hadseregnek ez az alaprendeltetése, ha békét akarunk, készülnünk el a háborúra. És a legtöbb tapasztalatot még ott tudjuk összeszedni. Köszönöm.
Köszönöm. Kérdések? Parancsoljon, talán hő.
Afganisztán katonai jövőjét sem beolvasztott.
Afganisztán jövőjét nem Amerika fogja meghatározni, hanem az afgán emberek. Ez a legfontosabb. Még a beavatkozás sem. Tehát itt az afgán emberek, ahogy már többször elhangzott, nem szeretnének háborút. Ők békét szeretnének. Azonban nyilván van konfliktus helyzet az országon belül, és a nemzeten belül is. Ha ők ezt meg tudják oldani, illetve az az erős biztonsági erő, katona, rendőr, különböző rendőr, ők meg tudják tartani ezt a magabiztosságot, amit most az ISAF támogatásával tudnak képviselni, akkor gyorsabban meg tudják tartani a békés területeket. Ha nem, akkor nyilván ez eszkaláció lesz.
Magam részéről, hogyha a afgán kormány és a biztonsági erők képesek lesz egy nemzetbegyűlés, akkor ki fogod, maguk is tudják rendezni a dolgokat. De ha nem, akkor ott sohasem lesz megoldás. Csak akkor lesz békélés. Csak akkor, és van egy olyan legitimizált központi hatalom.
Tessék parancsolni.
Úgyhogy kommunikálunk, és ez egy nagyon fontos dolog. Azonnal csak gyorsan, mert elfelejtem, hogy akarok mondani. Nem hoztam noteszt, ugye, és akinek nincs esze legyen notesze, én nekem most notesz nincsen. A megkötések, mi túl becsületesek vagyunk, de erre büszkék vagyunk magyarok. Tehát én is úgy kezdtem, amikor kimentem, hogy parancsnok úr, ezek a nemzeti megkötések. És mondta a vezérőrnagy, hogy figyelj, rezdős úr, mindenkinek van. Nem kell ezt kidobolni. Csináltuk a dolgokat, abban biztos lehet, hogy csináljuk a dolgokat. A másik konfliktus, amire utalt, mondta, hogy az én kontingensem alatt volt, hogy az új-zélandiak megkóstoltak minket, mert nem tudták, hogy mit csinálunk. Ők azt tudták, hogy nekik van néhány incidens, abba sérülés sajnos hallottuk is volt, de ez biztos azért van, mert mi nem csináljuk a dolgunkat. Na hát én elmentem hozzájuk, és meghívtam őket az én táboromba. És amikor egy 4 napot eltöltöttek a táborba, akkor megértették, hogy miért nem az a járás nekem a prioritás, ami közvetlen határos az ő tartományukkal, miért tudok oda kevesebbet menni. És akkor meglátta, hogy hogyan dolgozunk, milyen eredményeink vannak, akkor a katonai vezető kért elnézést. És nyilván utána az, hogy Új-Zélandon a belpolitikai célokra ezt felhasználták, én adtam rádióinterjút több új-zélandi rádiónak is, illetve nyomtatásból is megjelent, és én úgy tudom, hogy a külügy is kapott egy választ az új-zélandi politikai erőktől, de megint csak nekik kellett elnézést kérni. Igazából. Tehát tudni kell, hogy mit csinálunk.
Nincsen-e tisztában azzal, hogy feladata? Tehát, ahogy mondtam, ott a tartományban voltak harcoló amerikai, német erők, meg volt a magyar PRT, meg ugye afgán biztonsági erők, meg volt a magyar PRT, akinek semmi köze ahhoz, hogy most ki fogja felszámolni a ellenállókat talavabarkak járásban. Annyi, hogy mint Batuszpé szónőr, előtt azért kapnia kell róla tájékoztatást. Ha ezzel az adott miniszterelnök úr nincs tisztában, illetve nincs tisztában azokkal a nemzeti megkötésekkel, akiknek a NATO weboldalán elolvashatók, akkor ő hibát követel. Amit egyébként, ahogy mondta is Romi, egyébként az ottani, úgymond megfelelő információkkal rendelkező erők után ezt el is ismerték, mint ahogy elismerték a szövetségeseink is. És ő is említette, ők is voltak ott, mi is voltunk ott, tény, hogy nem éjszaka, de ha elmenni egy tőlünk 120 km lévő olyan tartományból 16 óra oda jutni, és ott senki ne várja azt, hogy egész éjszaka ott fogunk járőrözni minden éjszaka.
Mi ott voltunk.
2 napig.
Parancsolj!
Jelen pillanatban az, hogy ez a hadsereg
megint csak szerencsések vagyunk mindenketten, mert láttuk a teljes evolúciót. Én voltam felelős az első OMLT felkészítésére, hiszen Irakból jöttem haza, szinte ugyanaz a misszió. Majdnem kimentem parancsoknak is, csak akkor kellett átvennem a 88-ast. Illetve most átadtuk ugyanezt az ászlóaljat. Mert harckész. És dolgoztunk együtt közben is. Csak ezzel az ászlóaljat, hogy mint mentoráltunk. Megmondom őszintén, nagyon nyugodt voltam, ha jöttek velünk. De én azt mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, pont mondjuk lemegyünk Talava Barfakba, nekem itt van dolgom, a járási rendőrfőnökkel, meg járási kormányzóval. Ezt szeretném megnézni, én megcsinálom a belső gyűrűt, tiétek a külső gyűrű. Igazából. És ott nem jött át senki. Sőt, közben kaptunk persze, mert tudták, hogy oda megyünk, tudták, hogy ott vagyunk, kaptunk egy támadást, és nem, hogy elmenekültek, amiről több hír szól, hanem utánuk mentek. Utánuk mentek, és addig mentek, míg meg nem találták őket. Tehát az afgán hadsereg, erről az ászlóvajra specifikusan, egy nagyon erős irányítás alatt az ő parancsnokukkal, progresszív fejlődésen mentek keresztül. Az összes többi nyilván nem tisztem megítélni, mert nem dolgoztam velük, de ha mindegyik csak legalább ilyen, mint ez az ászló, ami ott van Baglanban, akkor nagy probléma nem lesz. Hogy milyen támogatásra van szükségük? Hát Montekukol után, ugye ezt mindenki tudja. Azonban valóban, tehát vannak olyan képességek, amit még az ISF biztosít nekik, mert még nincs rá erőforrásuk. Ez főleg a légitámogatás és a medic, tehát a egészségügyi ellátás szintjén kell még nagyon sokat előre lépniük ahhoz, hogy ugyanazt a szintet tudják képviselni, mint most van. Lehet ezeknél a képességek nélkül is harcot vívni és győzni is, de én azt gondolom, hogy már ők is hozzászoktak ennek a jelenlétihez használatához. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván az egyéni kiképzés, a kötelek kiképzésük megvannak, felszerelésük egész jó, ami van, tudják is használni. Ezek a kiegészítő képességek markánsan megjelennek, és készségszinten fogják tudni csinálni, akkor valóban teljesen önállóak lesznek.
2010 őszi hadműveteket még az ISAF tervezte és irányította. 2011 téli, tehát január-februári hadműveteket pedig már az afgán biztonsági erők tervezték teljesen önállóan, szembe menve az ISAF akaratával. Az azóta megboldogult Daud tábornok személyesen erőszakolta ki, annak ellenére, hogy az ISAF parancsnoka már döntött, hogy nem fogja támogatni az ISAF a hadműveletet, ők aztán kompromisszumra jutottak, hogy minimális erőkkel támogatták az afgán biztonsági erők hadműveletét, és sikeresen végrehajtották az afgánok. Saját akaratból, saját szervezésben, minimális ISAF támogatással nagy szerepet kapott a már említett zászlóhaj, Kandak, amelyet a magyar-amerikai OMLT készített föl, és most már, hogy kvalifikálták őket, ugyanez a kis csoport most már magasabb szintű feladatot kapott, most már dandár szinten fognak mentorálni.
Köszönöm. Igen?
Hát az ISAF azért ez egy olyan biznisz, amit nem nagyon szoktunk kidobolni. Tehát a különleges erő, még az afgán képességet sem, hiszen ahogy az én iraki műveletemből túl sok híradás nem jelent meg, ez igaz az összes többire. És a srácok most is kint vannak. Ugye az nyílt titok, mert az megjelent, hogy ráadásul emeltük a kontingens létszámát, és egy másik területen hajtják végre a feladatot. Én azt tudom mondani, hogy a Baglán területén is volt egy fél afgán ISAF csoport, pontosabban kettő fél, amerikai mentorálással dolgoztak ők, tudják, amit kell. Tudják, amit kell. A különleges erőknél nagyon fontos, hogy kihatározza meg a célt a csoportnak. Ők végre fogják hajtani. Az igaz egyébként, hogy ugyanazok a támogatások, amit a konvencionálisnál elmondtam, az bizonyos esetben náluk is megjelenik. A könyvet írok-e? Hát ha lesz időm, a nyugdíjba megyek, mert most sokkal fontosabb a következő havi kiképzési terv, hogy az jó legyen. Hát nem tudom, majd ezen elgondolkozunk a Péterrel.
Tőlem csak a könyvírás. Más is kérdezte, egyelőre nem, nincs rá idő. Amit gondoltam, és legfontosabb, azokat már leírtam cikkekben, és fényképekben, majd én is, hogyha egyszer lesz nagyon sok időm, akkor azt is megírom, amit most még nem írhatok meg, addigra már talán teljesen elavulnak a dolgok, majd nem fognak rám annyira haragudni, mint szoktak. úgyhogy majd időben meglátjuk.
Igen, hát a sajnos a nyugdíj még messze van. Még, még kérdés? Anna? Pillanat, hátul pillanat.
Érdekes volt az utolsó mondatához kapcsolódni, hogy abban az esetben a hadsereg jól fog működni Afganisztánban, illetve a hadsereg mindig jól fog működni, ami a technikát illeti és a szaktudást, katonai szaktudást. A kérdés az, hogy majd milyen politikai körülmények között, milyen kormányzati vagy milyen kormányzati parancsra teljesítenek bármilyen feladatot. Tehát ez egy elgondolásra, vagy tovább gondolásra érdemes mondatot. Nem katonai kérdés, tehát nem a katonaság tovább felhasználásával kapcsolatos a kérdésem, hanem az, hogy látják-e a lehetőségét annak, hogy a Bagdad tartományban épített iskola a törpevizetőben, tehát a beruházások vagy fejlesztések továbbra is a használatban maradnak, magyarán, akik ott él, föl tudják tartani, megvesszük és használjuk őket. Van-e ennek egyáltalán valami alapja, hogy véleményt mondjanak?
Remélem, hogy Romi is meg fog nyilvánulni, nekem sajnos elég rosszak voltak a tapasztalataim. Tehát látva, hogy miket csináltunk a kettes PRT-ban, amit ajándékba kapnak, valahogy nem is becsülik meg. Próbáltam én is őket rávenni, hogy tegyék hozzá saját részüket. Ez majd az utolsó két hónapban már kezdett valamilyen szinten eredményt mutatni, de addig akkor sem voltak hajlandók egyetlen kapavágás sem tenni, ha az életükről volt szó. Nekik nagyon fontos volt az, hogy a Bagesamál iskola mellett építsünk azonnal egy erődöt, mert akkor az iskolában nem tudnak járni a gyerekek. Én mondtam, jó, kapnak hozzá Heszkó bástyát, akár délután jöhetnek érte, de a munkagépeket és a kézerőt biztosítsák hozzá ők. Hát de nem, hát tudom én, hogy egy $100 kerül egy Heszkó bástya megtöltése. Hát mondom, akkor nem lesz erőd. Akkor továbbra is az iskolába fogják a rendőrök meg a katonák védeni a hazát. Tehát ilyen szinten voltak akkor. Az végén viszont már úgy jöttek be, hogy ők mondták, hogy igen, akkor oda viszünk két markolót, oda küldünk 100 lapátost, és csináljuk. De ez kellett 4 hónap, hogy eljussanak erre a szintre. És továbbra is nekem is az, hogy nem halat kell osztogatni, meg kell őket tanítani halászni, mert ellenkezesebben ajándékló az olyan, hogy nem becsülik meg, már pedig nem nézik félek semmibe. A törpevízenő sajtos az pár év alatt tönkre megy. Tehát ha nem fognak találni rá, tehát nekünk arra próbáltuk őket meg rávenni, hogy a rendszert lássák, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat végrehajtani, megtervezni. Tehát azt mondom, hogy nekem jött panaszkodni a kormányzó, hogy a központi támogatás nem jön a tartományba. Jó, mondtam, hogy saját magunkon megpróbáljuk utána nézni, lásd svéd modell, vagy stb. De nem lehet kibogozhatatlan. Kibogozhatatlan, és ugyanúgy a hadseregnél is ez lesz a gond, és az államszervezetnél is, ha nem lesz meg a financiális háttér, akkor nem fog működni. Tehát ezt ki kell építeni, ahogy mondta Zoli is, az adórendszert, ami megint nem fog túl nagy népszerűségnek örvendeni, hisz most még nem fizetnek adót, nem fizetnek a villanyért semmiért. Tehát akkor valahogy ezt működőképessé kéne tenni. De ugye vannak ilyen kezdeményezések, hogy a kormányzat fejlesztését szolgáló projektek, tehát a szakemberek képzése, a rendszerelméletek, meg a többi. Reméljük, hogy ez működni fog. De ez beláthatott. Ez az ember, az afgán ember másképp szocializálódtak, mint mi.
Én azt gondolom, hogy ők is átestek egy természetes evolúció. Én megpróbáltam úgy megfogni ezeket a fejlesztéseket, hogy nagyot, ami a központi kormányzásnak segít megőrizni, megtartani a hatalmat, és őket segíti, meg az egészen apró, tehát a faluba elmenni, amire nekik van szükségük. Mert a nagyra vigyáz a nagy, tehát egy nagyobb út, ami mondjuk $800,000, arra fognak vigyázni. Mert az segít bekapcsolódni az Afganisztán vérkeringésébe a távoli helyeket is. Ha meg a faluba viszem el, mondjuk Burkába építettünk egy iskolát, egy faiskolát, és amikor a helyi öreg azt mondja, hogy itt nem volt itt az orosz, ide nem jött ide a talibán, a magyar az első, aki hajlandó ide eljönni és hozni valamit, nem csak vinni. Na, én azt gondolom, hogy az az iskola, amíg nem ázik szét, megy bele a villám, az működni fog.
Hát, tudjátok. Green and Blue Morale.
2011. február 18, 9 német katonát, egy afgán katona, az Opin Orson, miközben ők éppen áztalpat cseréltek a Marder harcjárművön, közvetlen közelről egy tár lőszerrel lemészárolta őket. Hárman meghaltak, három súlyos sérült, három könnyű, és mindenkit odahoztak hozzánk 20 percen belül. Támadás előtt 4 perccel hagytuk el a helyszínt. Mindig ugyanazon a helyen szoktunk megállni, ott a Marder mellett, mindig ott az az ő kijelölt technikai javítóhelyük. Most valamilyen oknál fogva nem gyalog mentem fel a német parancsnokságra, hanem járművel, nem volt ott senki, jöttünk is vissza, de máskor mindig kiszállok, gyalog megyek fel, és a katonáim ott vannak, és mi, hogy ez egy úgynevezett safe house, ezért levetik a felszerelésüket, kicsit lazítanak. Tehát megint vigyázott ránk valaki, eljöttünk akkor, és már mire beértünk a táborba, már jött az első helikopter, és hozta a sebesülteket. Kb. 12 órán keresztül folyt a küzdelem a katonák életéért, amíg kiürítették őket onnan a táborunkból, akit szükséges volt. Még egy hét múlva is vért csikáltunk az alakuló térkövei közül, illetve a hűtőkamrából, ahol halottakat kellett berakni. Hát ez természetesen, hogy kihat az embereknek a moráljára. De ez már ott volt a missziónk végén, és ugye a misszió úgy kezdődött, hogy két katonánkat, két saját bajtársunkat láttunk meghalni. Az volt az igazi döbbenet, az volt az igazi kihívás. Ezt követően egy másfél-két hónap után hozzászoktunk a halottak látványához. És ez független volt, hogy most ki támadott és ki. Volt nekem pont a támadás előtt egy héttel konfliktusom a helyi dandár törzsfőnökével, aki nem jelezte, hogy hozzácsatlakozott a német konvojhoz a végére, és ezért az őrség nagyon helyesen megállította a kapuba, és csak átvizsgálás után engedte be. És akkor bejött, ő kiverte a hupot, hogy ő itt a dandár törzsfőnöke, és mit merészelek én, hogy Afganisztánban őt megállítom a kapuban, és így tovább. Ezután az eset után, a február 18-ai eset után, senkinek egyetlen egy szava sem volt afgán részről, amikor azt mondtuk, hogy minden katona kint marad a kapunk kívül, és csak a vezetők jönnek be a tárgyalásra, amit pont ennek kapcsán hívtak össze az Alcinos vezetési részéről. És a német katonák, az egyszerű német katonák, miután ott 19-én az Alcinos parancsnok a tartományi, bocsánat, az északi régió rendőrfőnöke és a ottani hadtest parancsnok kijelentett, hogy ez továbbra sem törte meg a szilárd együttműködést a szövetséges és afgán csapatok között. Az egyszer német katonák viszont azt mondták, hogy ezek után ők sosem fognak hátat fordítani az afgánoknak. De ez őket érte. És őket ott kellett, hogy éljenek egymás mellett továbbra is a táborban, egy táboron belül. Voltak, ahol voltak biztonsági intézkedések. A mi esetünkben, ez mi már előtte is megmondtuk, ha valaki bejelentés nélkül jön, akkor nem is. Megvolt a szabály, hogy a fegyveresek azok kint maradnak, és csak a vezetők jönnek be. Akár tetszett nekik, akár nem, hiszen voltak azért előzményei.
Morál nem befolyásolja, a TTIP-t befolyásolta, tehát az eljárásainkat. Tehát itthon felkészültük, tudtuk, hogy milyen környezetben megyünk. Gyakran nem az az afgán tehet róla, akinek végre kell hajtani, mert sokkal nagyobb presszú van rajta, hogy ezt kénytelen megcsinálni, hiszen a családja neki fontosabb, mint mi. Tehát ő könnyebb kényszeríteni az egyént. Számtalan példát tudnám mondani. A lényeg, hogy nyilván az eljárásba rendbe kerültek változások, tehát mindig figyeltünk, mindig fel voltunk költözve, hogy ha valami van, akkor legyünk gyorsabbak. Mert az előnyünk azért még megvan. És itt a képzés, amit kérdeztek, hogy áll az SF. Mindig vékony a jég, mennyit tanítsuk, hol a határ. Az előnyünket nem szabad elveszíteni. Tehát én azt gondolom, hogy az enyémek még mindig gyorsabbak, még mindig pontosabbak. És az a cél, hogy ezt meg is maradjon.
Először is szeretnék lehűteni a kedélyeket abba kapcsolatban, hogy ez el van indít az Afganisztán, és ugye kivonulnak, még egy kicsit dolgozunk az iskolátnak, tehát egy javítva, hogy van fejezve. Személyesen voltam parancsok jelzben német Dél-Nyugat Afrika vezetőt 70-ben. Ez nem Németország már 1917 óta, tehát most 96 éve fizet Németország ilyen nappal egy ilyen figura. Tehát Magyarország, hogy még beavatul egy néhány ilyen világban ilyen véget nem tart akció, és nem tudja, akkor a fizetés nem lenne tovább vége. Van, hogy még egy kérése van, nem az állam véleménye képviselő, most meg saját mondom, hogy a német lojál hadsereg alapjában ugye megjelent az a cikk, ahol benne volt, hogy a szovjet afgán-afgáni háború alatt az opium termelés 400 tonna volt. Most mióta önök ott vannak, ez 6000 tonnára emelkedett fel, ez ez megrendelésig, hogy ópjuk, vagy az azt jelenti, hogy ez ide is jön. Egyezzük meg, hogy fogja ide hatulat.
Én szívesen válaszolok erre a kérdésre, mielőtt válaszolsz rá. Egyrészt ez a 6000 tonna, ez a szovjet kivonulás után növekedett meg, és a csúcsot az valószínűleg a NATO-nak a jelenlétát érte el, de az ugrásszerű növekedés a 90-es években volt. Hogy jön ide, a 6000 tonna állítólag a kétharmada Oroszországba elfogy, és a maradék egyharmada érkezik Európába, hogy Magyarországra elő.
Hogy?
Hát most mondhatom a szakirodalmat, kíváncsi rá, de lehet, hogy nem. Tehát a nagy része az Irán-Törökország vonalon jön, a 20%-a, 25%-a az Boszovjet térségen keresztül, és a maradék az pedig az öböl térségen keresztül, de nem a NATO szállítógépei hozzá.
És ez a legfontosabb. Ez az a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy tehát rossz emberek mindenhol vannak, itt Magyarországon is tévedés ne esik, bár itt sokkal kevesebb bízom benne. Aki meg akarja csinálni, az meg tudja csinálni. Csak hogy ki mit fizet, melyik állam miért fizet, ez hagyd döntsék el az állami vezetők, ne itt harcászati szinten, hogy hova érdemes csatlakozni, vagy hova nem. Egyébként az ópium termelés meg ott onnan, hogy mi van még mögötte, a tálibok is elkezdték termelni, mert hogy ez bevétel. Tehát amikor ők voltak az urak Afganisztánban, akkor tiltották, nem lehetett, nagyon kevés volt, aztán most rájöttek, hogy hely, hát ez bevételi forrás. Aztán többet hoz, mint a paradicsom. Hát azok ellen harcol az ISAF, és azon ellen harcol a jelenlegi afgán adminisztráció, hogy ez ne történjen meg. Ez egy hosszú projekt lesz, ebben 100% egyet értek önnel. Tehát ez nem, holnap nem lesz kész. Meg mint a sok más konfliktus hely a világon. Mi megtesszük, amit tőlünk telheti, meg ami elvárható, amit a szövetségesek elvárnak tőlünk, mi megtesszük.
Maradnék a saját szinten, nem mint PRT parancsnok. A PRT egyik nem megkötés, hogy nem vesz részt ópium ellenes műveletekben. Nem is foglalkozunk vele, csak olyan szinten, hogy információkat adunk át azoknak, akik viszont erre hivatottak, hogy ezzel foglalkozzanak. Az én személyes vélemény az, hogy a keresletet kéne megszüntetni. Amíg lesz kereslet, addig lesz termelés is, és addig, amíg nem tudunk olyan más megélhetési forrást adni az afgánoknak, ami jobban megéri, mint az ópium, a mágtermelés, addig ez működni fog, akárki akármit csinál.
Parancsolj!
Csak mókás történet, hogy oldjuk a feszültséget. Egy két-három napos küldetés után jött az orvosom, hogy ezredes úr, most ne csinálj drogtesztet. Mert hogy a kannabiszöldeket ugye mi feltérképeztük, hogy hol van, megtesszük a jelentésünket, mert ennyit tehetünk, feldérítés, de nem mehetek oda felgyújtani. Csak a doki mondta, hogy önök most annyi mellett elmentünk, hogy a pollen a levegőben benne van, most ne csinálj drogtesztet, mert akkor mehetünk hazai levéggel.
Köszönöm. Ha nincs több kérdés, akkor ezt a panelt befejezzük, és mielőtt még felállunk, átadjuk Kós Annának a szót, hogy befejezze egy rövid zászlókeretben. Mikrofont adjuk neki oda. Anna, parancsolj!
Csak szemben.
Persze.
Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy egy személyes benyomással kezdjem. Az alapítványunk 2007-ben rendezett a PRT PRT indításának első évéről egy konferenciát, és hát örömmel láttam, hogy a mostani előadóink között is volt olyan, van olyan Szabó tábornok úr, aki akkor is a konferencia előadója volt, és nekem ez egy érdekes lehetőség volt arra, hogy összehasonlítsam nem azt, ami történt, hanem a gondolkodás változását, ahogyan a folyamatban mindenkinek változott a viszonyulása a különböző kérdésekhez. Ami engem, mint egy független alapítvány, és nem katonai alapítvány vezetőjét vagy tagját érinti, az az, hogy örömmel látom, vagy konstatáltam, hogy egészen másképp gondolkodnak a civil-katonai kapcsolatokról még a problémák ellenére is, mint ez 2007-ben hallottam, és ezt például én egy nagyon fontos tapasztalatnak is tartom. 15 évvel ezelőtt kurens téma volt a fegyveres erők irányításának demokratikus kontrollja. Úgy látom, hogy ez a gondolat, bár nem így nevezzük, és ez a magatartás egyszerűen beépült sok katona és sok parancsnok magatartásába, magyarán egyszerűen csak arról van szó, hogy természetesnek tartják az együttműködést, és természetesnek tartják, hogy a civil az bizonyos értelemben nem kívülálló, és joga van tudni azokról az eseményekről, azokról a célokról, azokról a szabályozókról, amik őt is érintik. Ezt hívom demokratikus kontrollnak röviden, és jó látni, hogy azért 10 év alatt, 13 év alatt ilyen változás végbe ment. Úgy gondolom, a mai konferencia elérte a célját. Egy gyors fényképet akartunk, egy szűk területre fókuszáltunk, és minden kérdést lényegileg, amit ilyen rövid idő alatt és ebben a témában el lehet mondani, az itt elhangzott. Ezért köszönet illeti a moderátorokat is az előadókon kívül. Mindenkinek, minden moderátornak köszönöm a munkáját. Szeretném még elmondani, hogy igaz, hogy csak összegzésképpen, tehát igaz, hogy egy komoly problémát jelent az afganisztáni válságrendezés. Hadd tegyem hozzá, hogy a konferencia eredményeképpen is jutottam arra a gondolatra, hogy az afganisztáni tartós válság rendezésének koncepciójába fér bele a PRT, és a rendezés koncepciójának egy eszközévé vált a PRT. Tehát én a magam részéről nem a PRT, bár így fogalmaztuk meg a kérdést, de revideáltam az álláspontomat, nem a PRT koncepciójáról beszélnék most már, hanem azt mondom, hogy az afganisztáni tartós válság rendezésének célja a stabilitás megteremtése és a fejlesztés és a központi hatalom megerősítése ezen eszközökkel, és ezen cél érdekében jöttek létre a PRT-k, és ezért azt mondom, hogy tapasztalata van, de én nem hiszem, hogy elmélete lesz, vagy ha lesz, akkor az valami művi alkotás lesz, én így gondolom. Kimaradt egy kérdés, bár vaciláltunk Péterrel, hogy bekerüljön-e még a programba, ez a civil részvétel az afganisztáni afganisztáni válság rendezésében való részvételben. Jó, hogy kimaradt, mert akkor az egy egészen másfajta kérdés megközelít, tehát egy egész másfajta megközelítést igényel, és hát azt nem bírtuk volna kiülni, úgy gondolom, tehát okosak voltunk, és ökonomikusan bántunk a kérdésekkel. Végül hadd mondjak egy utolsó mondatot, ami a mi szintünkről, tehát a PRT tapasztalatunk értékelése szintjéről egy másfajta dimenzióba, vagy másfajta szintre visz el bennünket. Ez pedig az, hogy komoly problémának látom, és az hallottak erősítettek meg ebben, hogy a válságkezelő műveletek elvileg is úgy indulnak, hogy adunk azoknak, akiket a válságból ki akarunk segíteni. Annak nagyon örültem, hogy parancsnoki szinten egyáltalán természetesen merült föl a kérdés, hogy nem csinálok meg olyat, amit nem akarnak. Ez szerencsére a gyakorlatban ez a gondolat érvényesül, és ez nagyon fontos, de továbbra is probléma marad, úgy gondolom, ha az afganisztáni válságban nem fog kiderülni, hogy mely központi kormányzat mit is akar, és nem mondom, hogy ennek milyen esélye van, csak feltételezni tudom én is, de ez egy olyan probléma, amiről azért kicsit elkeseredve állapítom meg, hogy ez így is fog maradni hosszú időn keresztül, és ezek a válságok, amiket e részben mondjuk a nagyhatalmak is előidéznek, ilyetén formán nem nagyon fognak megoldódni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm még egyszer a külügyi intézetnek, hogy együttműködtünk. Köszönöm Wagner Péternek, mint társas szervezőnek a segítséget, és ezúton szeretettel meghívjuk Önöket egy szendvicsre az előtérben, és akkor még kicsit folytatni lehet a beszélgetést, ami további haszna a mai konferenciának.